İTON Erdem'den.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Kovászna megyei Miklósvárra kalauzoljuk Önöket. A település közigazgatásilag Baróthoz tartozik, a Baróthi-hegység nyugati lábánál az Olt jobb partján fekszik. Az erdővidék déli részét magába foglaló egykori Miklósvár fiúszék névadó települése is központja. Nevét onnan kapta, hogy itt 1211-ben egy Szent Miklós tiszteletére szentelt vártemplom állt. 1211-ben Castrum Sankt Nikolaj néven említik először. A falutól északkeletre a várpatak és a szépvízpatak közötti hegycsúcson állt egykor tortyogó vár, ma csak kevés nyoma van. A vár a magyar határvédelmi rendszer része lehetett. Vártemplomát 1211-ben említik, és feltehetően a mai templommal egy magasságban emelkedő kis dombháton állt, ahonnan lőréses fal és sáncok maradványai kerültek elő. Ez volt az egykori Miklós várszék központja. 1404-ben már nem említik, valószínűleg ekkora már elpusztult. A falu a tatárjárás előtt nem a mai helyén, hanem feljebb, patakjának bal partján, a Székáltalja nevű helyen települt. Régi temploma is a tatárjárás után épülhetett, és 1771-ig állt. Ekkor rossz állaga miatt lebontották, és 1771 és 1775 között a mai római katolikus templomot építették fel. A reformáció idején a lakosság is az új hitre tért. 1717-ben azonban Kálnoki Ádám visszatérítette őket, a falu református lelkészét elűzték. A faluban a kálnokiaknak van kastélyuk, valószínűleg a 17. században épült, majd 1780-ban és 1830-ban klasszicista stílusban átalakították. Itt született a Kálnoki család több neves tagja.
Jelenleg 4 összevont osztály van, 0., 1., 2. és 3. osztály.
Kastély állapota a többi erdélyi kastélyokhoz hasonlítható volt, amikor a 90-es években édesapám még visszajöttek.
Amióta felújítottuk a kastélyt és múzeum működik benne, azóta jönnek átutazó turisták, csoportok is.
Meg lehet élni, sőt, haladni és leállt.
Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken a Hargita Népi Együttest hallgatjuk. Összeállításunk második részét sugározzuk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Nagy Adil vagyok, a Miklósvári Elemi Iskola tanítónője. 3 évvel ezelőtt kerültem a Miklósvári Elemi Iskolába. 14 gyermeket számláltunk akkor, és ebben a tanévben 2021-22-es tanévben 13-ra csökkent a gyermek létszám. Jelenleg 4 összevont osztály van, 0., 1., 2. és 3. osztály, tehát így összesen van 13 tanuló.
4. osztály miért nincsen?
4. osztályos tanuló Miklósváron van egy, de tekintettel arra, hogy egy tanító csak 4 osztályt taníthat összevonva, így a 4. évfolyam át van írva köpeci struktúrába, köpecen szerepel a 4. osztályos kisdiákunk.
Hogy megkímélik a tanítónét? Igazán most már egy, az nem osz, nem szoroz az Ön esetében.
Igen, nagy kihívás volt számomra, amikor ezelőtt 3 évvel a Miklósvári iskolába kerültem tanítónak. Korábban nem tanítottam összevont osztályt, itt pedig egyszerre 4 évfolyamot kellett tanítsak. Kihívás volt akkor is, és kihívás a mai napig is számomra. Én is fejlődök.
Mondjuk, hogyha egy teremben vannak, akkor még valahogy megoldja. Na de volt egy olyan periódus, amikor online kellett tanítani. Akkor hogy oldotta meg? Akkor reggeltől estig tanítónőt játszottunk?
Nem szerettem, és a mai napig nem szeretem az online formába való tanítást, de rá voltam kényszerülve, ezt meg kellett tanulni, el kellett végezni. Bizonyos szempontból előnyt jelentett nekem az online tanítás az összevont osztályba, tekintettel arra, hogy szétdaraboltam így az osztályokat, és minden órát, minden évfolyamnak külön tartottam. Tehát ilyen tekintetben jobban haladtunk a tananyaggal, tudtuk végezni a munkát, nem volt ilyen fegyelmezési gondunk.
Most, hogy együtt vannak, és fizikálisan vannak együtt, hogy tudja párosítani az órákat? Vagy egyszerre mindenkinek román órája van, egyszerre mindenkinek matek órája van?
Élmény minden nap a gyermekekkel való találkozás, úgyhogy élményi próbálom varázsolni a tanórák megtartását is. Témakörükre bontom mindig a tananyagot, úgyhogy 2 hetente, 3 hetente, de vannak olyan témák is, amelyeket csak 1 hétig boncolgatunk. Ugyanaz a téma minden osztályba. Előkészítő osztályban persze mindig változatosan másképpen vannak megszervezve az órák. 3. osztályban, 2. osztályban már sokkal több az ismeretanyag, amit át kell adjak a gyermeknek. Otthon sok gyakorló lapot előkészítek, hogy addig, amíg az 1. évfolyammal dolgozok, a másik 3 évfolyam le legyen kötve egyéb munkával. Megszokták a gyermekek most már ezt a tanítási formát, tekintettel arra, hogy az elmúlt legalább 10 évben összevont osztályok vannak itt Miklósváron, a gyermeklétszám véget, így megszokták, hogy bizonyos időben önálló munkát kell végezzenek.
De bizonyára ennek az összevont osztálynak is megvan a maga előnye, mert a kisebbek hallják a nagyobbak, mit tanulnak, a nagyobbak viszont ismételhetik azt, amit esetleg elfelejtettek a kisebb osztályból, de ez a tanítónak azért nagy megterhelés lehet, hogy 4 osztályra figyelni ugyanaz alatt az 50 perc alatt.
Tekintettel arra, hogy nem nagy a létszám, 13 gyermekről van szó. Volt esztendő 10 évvel ezelőtt, amikor 24-es létszám osztályt tanítottam, igaz, hogy akkor nem volt összevonva, 1 évfolyam volt, de pontosan úgy lehet figyelni, mint osztatlan osztályokba ezekre a gyermekekre. Olyan szempontból nehezebb, hogy minden osztály más feladatot végez. Tehát azonnal kell váltsak, hogy az 1. évfolyamból átlépek a másikba. Ez már úgy kialakult 3 év alatt, hogy igen, tudom pontosan, hogy melyik mondatot mondtam el ezelőtt 5 perccel a 2. osztálynak, hol kell folytassam az előkészítő osztállyal. Türelmesek a gyermekek, hál' Istennek, megszokták, hogy amikor tanulunk, akkor tanulunk. Szüneten lehet tombolni, játszani, de órán figyelünk, hallgatunk egymásra.
Még évekkel ezelőtt a tanár vagy a tanítónak a feladata volt, hogy a szemléltető eszközt beszerezni, a fénymásolást megoldani. Ez ma hogy működik? Kap támogatást valahonnan, mert azért ezt a sok feladatlapot valamire rá kell fénymásolni.
Igen, hál' Istennek a Gál Mózes általános iskola vezetősége támogat bennünket. Az elmúlt hónapban például egy okostáblát kaptunk. Ezt tudjuk használni, fénymásológépünk már évek óta van, korlátlan mennyiségbe tudunk fénymásolni gyakorló lapokat, feladatlapokat a gyermekeknek.
A szülők segítségére kell leszámítani, mondjuk, hogyha szépíteni kell az osztálytermet, az iskola környékét, akkor jönnek a szülők, vagy nem is kell jönni, mert ez megoldja esetleg az önkormányzat?
Igen, nagy segítség van a szülők munkájára is. A gyermekek haladása az tőlük is függ tulajdonképpen.
Van olyan gyerek, aki úgy jön vissza másnap, ahogy elment az előtt való nap délben? Vagy minden szülő oda tud állni és tudja segíteni?
Miklósvári tanulók szülei javarésze otthon dolgozik. Úgyhogy ezt tapasztalom, hogy ha nem is naponta, de úgy hetente gyermekek mellé ülnek, a házi feladatokat többé-kevésbé megoldják a gyermekek. Tehát otthon látszik, hogy törődnek a gyermekekkel. Közös tevékenységeket szerveztünk a szülőknek addig, amíg a járványhelyzet bele nem szólt. Időközönként udvartakarításra hívtam a szülőket, de több közös tevékenység is volt a gyermekekkel, szülőkkel. Ezelőtt 2 évvel közös farsangi felvonulást szerveztünk a szülőkkel az faluba.
Egy-egy ilyen tevékenység össze is kovácsolja a szülői közösséget és a gyerekeket?
Igen, persze minden esemény, minden közös kellemes élmény összekovácsolja a csapatot, közösséget. Persze vannak mindig kivételes személyek, akik nem vesznek részt, vagy akik esetleg háborognak, elégedetlenkednek, de hál' Istennek az a szülők többsége elégedetten és örömmel jön el a közös tevékenységünkre. Megemlíteném azt, hogy a miklósvári gyermekek nagyon szeretnek kézműveskedni. Aktívan kiveszik a részüket az ilyen jellegű foglalkozásokon is. Maszkot nem ezeltünk, állarcokat készítettünk. Nagyon sok kreatív munkára, alkotásra hívom fel a figyelmüket, amelyet meg is ragadnak. Iskolai tevékenység után otthon is nagyon sok gyermek rajzol, fest, alkot, és ezt bemutatja a következő találkozásunkon.
Ez valamivel honorálja a tanítónéni?
Mindenképpen igen. Dicsérettel, simogatással, kis meglepetéssel, kis ceruzával, esetleg piros ponttal jutalmazok.
De nem csak a saját gyermekeit, már úgy értem, hogy akiket tanít itt Miklósváron, azokat próbálja e fele orientálni, hanem másnak is átadja ezt a tudást.
Ünnepkörhöz kötődő játszóházakat szoktunk szervezni itt Miklósváron is, de akár Köpecen.
És erre jöhetnek nagyobbak is, nem csak az elemisek?
Igen, ezekre az alkalmakra meghívottak a környező falvakban élő gyermekek, fiatalok, de akár felnőtteket is bevonunk ezekbe a tevékenységekbe.
Miklósváron van délutáni oktatás is, ezt hogy tudták összehozni?
Decembertől működik Miklósváron a délutáni oktatás, minden gyermek jelentkezett. December-januárban még én tartottam, de azzal a feltétellel, hogy majd februártól, ha lehetőség van, akkor valaki vegy át, mert úgy éreztem, hogy ez nekem már túl sok. És februártól Banga Katalin, helybéli pedagógus, az egyik szülő segítségével tartja a délutáni oktatást. A gyermekek örömmel vesznek részt. Fontosnak tartom, hogy a szabadidejüket a gyermekek hasznosan töltsék el.
A gyerekek a tanulás mellett versenyeken is részt szoktak venni. A tanítónéni kell nógassa őket, vagy jönnek maguktól is, hogy én szeretnék részt venni matek versenyen, mesemondón, rajzversenyen.
Minden gyermek külön világ, minden gyermek más-más képességű. Van, aki nagyon szeret festeni, van, aki zenélni, énekelni szeret, van, aki nagyon ügyes anyanyelvből vagy matematikából. Az elmúlt időszakban több versenyen is részt vettünk, és nem kell noszogassam a gyermekeket. Sőt, önként nagyon sok gyermek jelentkezik a versenyre. Ugye ez nagyon pozitívan nyugtázom ezt a lelkesedést a gyermekekbe. Az elmúlt 2 hónapban 3-4 díjjal is dicsekedhetünk a Miklósvári iskolából. Rajzversenyen vettünk részt, ahol kiváló eredményt ért el Szőcs Bálint Álmos tanuló. Részt vettünk a Tiszta Forrás nevű népdalversenyen, ahonnan 2 dicsérő oklevelet hoztunk.
Bizonyára ez a tanítónak is elégtételt ad, hogy lám, az én gyerekeim ide is eljutnak, és nem hiába való a munkám.
Igen, elégtétel. Kezdtem látni a 2 év munkám gyümölcsét. Most már 3. éve dolgozok a gyermekekkel, és úgy látom, hogy igen, nem volt hiába való a munkám.
Hová kerülnek el a miklósvári gyerekek 4. osztály után?
Egy része a szomszéd faluba, a nagyajtai Kriza János általános iskolába mennek. A gyermekek másik része pedig a Baróti Gál Mózes általános iskolába megy.
Miért mennek Nagyajtára?
Mert hogy Nagyajta közelebb van, mint Barót, és iskolabusszal hozzák viszik a gyermekeket díjmentesen.
De Barótra is iskolabusz szállítja őket, vagy oda már a szülőkkel elvigyék?
Barótra is autóbusz szállítja a gyermekeket, az iskolától kiküldött nagy busz.
A tanítónéni tiszteletes asszony is Köpecen. Azért ott is kell bizonyára teljesíteni. Hogy lehet mindent ilyen nagy lelkesedéssel csinálni?
Szeretem a munkám, és ez nem jelent számomra megterhelést, hogy ott is vagyok a falumba, ahol élek, Köpecen, ott is tevékenykedünk, és itt Miklósváron is. Úgy hiszem, hogy egyik a másikat kiegészíti. A zene az nagyon közel áll hozzám. Kantorként dolgozom a férjem mellett. Önként örömmel, nagy szeretettel végzem ezt a munkát. Ez az életem része.
Csoki Tibor vagyok, Miklósváron vagyunk jelenleg. Gyakorlatilag én személyesen nem tértem vissza, hanem ide jöttem. Az őseim laktak itt nagyon régóta. Ezek 252-ben vagyunk először említve ebben a térségben. Újra felfedeztem ezt a vidéket 87-ben, amikor rávezettem édesapámat, hogy mutassam meg az őseink földjét, és ide jöttünk Ceausescu alatt, mint turisták.
Emlékszik-e még arra a pillanatra, amikor eldöntötte, hogy végleg én ide költözöm? Mert mégis azért nyugatot adott fel, Párizst adta fel.
87-ben, amikor felfedeztem ezeket a helyeket, és még nem is beszéltem egy szót se magyarul, akkor olyan erős érzéseim voltak, hogy nem igazán tudom miért, de én ide tartozom. És úgy alakítottam aztán az életemet, ugye megtörtént a 89-es rendszerváltás. Még kellett várni körülbelül 10 évet, amíg ezt valóra lehetett váltani. Úgyhogy 90-es évek végén jöttem ide, és azóta is itt vagyok.
Nehéz volt visszaszerezni a családnak a tulajdonát?
A család jelen volt három faluban, gyakorlatilag itt Háromszéken és Miklósvárszéken. Miklósváron a család már ki volt halva gyakorlatilag, ez az ág. Úgyhogy nekünk tulajdonjogilag végül is nem volt semmi visszakapnivalónk. Azok az épületek, amik most a miénk, ezeket vagy megvásároltuk, vagy a kastély esetében egy hosszú lejáratú szerződést tudtunk kötni.
Most hány porta vagy hány ház van a tulajdonukban, mert nagyon sok vendégháza van itt a falu területén.
9-et számolok most én hasból, meg a kastély, úgyhogy 10 összesen.
Ezek mind működő vendégházak?
Van belőle működő vendégház, van egy műhely, van egy kocsma, van a kastély, és van mondjuk egy kúria, amit nemrég vásároltunk meg, amit épített Kálnoki Dénes, a déd nagybátyám a század végén, és amit most tudtam megvenni.
És minden vendégháznak, minden épületnek van egy legendája. Ezeket elmondják a turistáknak, egyáltalán kérdezik is, mert bizonyán hallottak, hogy valamit kéne tudni, vagy illenék tudni. Ezzel hogy állnak?
Nem használjuk őket igazán így marketing céljából, de amíg itt vannak a vendégeink, addig csak elhangzik ez az. Nagyon sok minden van Miklósváron. Esetleg el tudnám mesélni az egyik kúriának a történetét. Most tudtam ezt is visszavásárolni. Itt fönt a plébánia mellett van egy nagy épület, egy kúria. Kálnoki Dénes, aki az utolsó kálnoki családtag volt itt Miklósváron, ő nem nősült meg soha. Elég nagy karakter volt, megyei ispán volt, főkirálybíró, harcolt a szabadságharcban, de nem volt felesége. Igen ám, de faluban volt egy Barabás Julianna nevezetű, nagyon szép kisasszony. Előbb-utóbb hát csak teherben maradt Julianna, és ilyenkor mit lehetett csinálni? Feleségül nem lehetett venni, mert nem volt a ranghoz illő. Kálnoki Dénes feleségül adta az ő intézőjének, a alsó Csernátoni Bernáld Jánosnak. Azt mondják, hogy nem volt szabad hozzányúljon, de azért feleségül kellett verje, és nekik épített ezt a kúriát, amit most sikerült visszavásárolnom. Született egy kislány, a kislány sajnos 11 éves korában elhunyt, neki épített egy külön kriptát a temetőben, és egy üvegkoporsóban temették el. És a faluban azt mondják, hogy a mai napig úgy néz ki a kislány az üvegkoporsójában, mint azon a napon, amikor eltemették.
Hát ezt honnan tudják? Be lehet menni a kriptába?
Nem, mert a kriptának van egy nagyon erős páncél ajtaja, ami Brassóban készült, és elvesződött a kulcs. Szerintem nem is fogom most próbálni megnyitni, mert olyan szép ez a legenda, hogy ott van az a kislány, hogy hagyjuk inkább ezt a hagyományt így, ahogy van.
És abban a vendégházban, ahol Károly herceg is meg szokott szállni, én felfedeztem, hogy az ajtó keretére fokhagyma van feltűzve. Ennek valami köze van-e Drakulához, vagy a gonosz szellemek űzéséhez, vagy az miért van ott?
Igen, ez azért van, mert mégiscsak Drakulán keresztül ismerik a külföldiek Erdélyt. Ugye az erdély szó az nem mond nekik semmit, a Transzilvánia az viszont annál többet, és az egész világ tudja, hogy Transzilvánia az Drakulához fűződik. Inkább poénként raktuk azt a fokhagymát az ajtó fölé, hogy azért a vendég biztonságban érezze magát, hogy az ajtón nem jön át semmilyen Drakula vagy vampír.
Na de ha ezt nekem előtte elmondják, akkor nem biztos, hogy éjjel tudnék aludni.
Igen, ezzel viccelődnek gyakran a vendégek, de egyébként, ha Drakulára esik a szó, van olyan vendég, aki jön emiatt, mert ez izgatja, viszont egy pár nap, miután itt tartózkodik, sokszor jönnek hozzám, és azt mondják, tudja mit? Most, ahogy megismertem ezt az erdét, felejts el Drakulát, mert annyira izgalmas, annyira gyönyörű, hogy nem is kell ide semmilyen Drakula.
Gróf úr, hogy érzi, élete során volt-e sok hátránya abból, hogy grófi rangja van? Tehát, hogy egy kicsit másabb, mint az átlag ember? Vagy ebből csak előnye származhat az embernek?
Nekem minden drágább, mint máskinek. Nem tudom miért, de ha megyek piacra, akkor mindig többet kérnek tőle. Rengeteg hátrány van, mert vannak elvárások. Sokszor vannak előítéletek, hogy dúsgazdag kell legyek, és arrogáns kell legyek, és hogy pökendi, és lenézem a többieket, és hogy szolgákat tartunk, és a többi. Szóval ezeket a dolgokat mind le kell bontani, és meg kell győzni, hogy nem úgy van, és nem erről van szó. Ez egy történelmi identitás ugyanúgy, mint egy nemzeti hovatartozás, vagy egy kulturális hovatartozás. És ez egy kihívás, mert ez azt jelenti, hogy van egy felelősség a név iránt, van egy felelősség az emberek iránt abban a közösségben, ahonnan jövök, és van egy felelősség a régió iránt és a kultúra iránt, amit képviselek. Szóval én személyesen inkább tehernek látom, mint előnynek. Mert nem jár semmilyen jutatással, csak teherrel.
Nem tud elbújni mindegy akármilyen másik ember, hogyha kedvem van, bekapok két sört, és aztán hazatántorgok, mert akkor is a gróf úr.
Igen, mondjuk az is jó, ha az emberek észrevesznek, hogy mégiscsak ember vagyok, vagy emberek vagyunk, mint a családtagok és a többi, mert azok vagyunk, viszont van egy tudat bennünk, hogy képviselünk is állandóan valakit, vagy valamit, úgyhogy meg kell felelni az elvárásoknak.
Három fia van a gróf úrnak, ők mennyire fognak erdélyivé válni, erdővidékivé válni, háromszékivé válni?
Ők már azok, én úgy látom. Igaz, hogy az egyik Bécsben született, a másik Budapest, a harmadik Marosvásárhelyen, de itt nőttek föl. Igaz, hogy az utolsó éveket aztán megint Angliában töltötték az iskolának, de én úgy látom, hogy székely identitásuk van, és az életüknek a súlypontja mindig itt lesz.
Mátyás, ő történész, és most már lehet látni a kastélynál, ha máshol nem. A másik két fiú pedig, ha jól tudom, közgazdásznak tanul. Ők is majd itt képzelik el a jövőt?
A legfiatalabb most akar vendéglátásba fogni, egy svájci iskolába akar járni, hogy tudja, hogy működik, hogy kell szervezni ezt hatékonyan. Remélem majd visszajön ide, és alkalmazza majd a tudását itt Miklósváron, és lehet, hogy más helyeken is. Vince középső fiam viszont Budapesten van egy kicsi cége, és nagyon ügyes, közben tanul még az egyetemen. Őt úgy látom, hogy lehet, hogy nem állandóan lesz itt Erdélyben, viszont lehet, hogy ő fogja teremteni még azt a hátteret is a másik kettőnek. Szilárdulni fog az egész itt létük, mind a hármunknak.
Amióta hazatelepült, vagy ide települt, azóta nagyot lendített Miklósváron is. A falubeliek közül van-e valaki, aki nem tudja a család történetét?
Nem tudom, azt itt kellene kérdezni az utcákban, de elég kicsi a falu, vagy 500 lélek van a faluban, úgyhogy ismerjük egymást többé-kevésbé látásból, vagy név szerint. Remélem, hogy ők is körülbelül tudják, hogy miről van szó, ha hallják a kánoki nevet.
Hogyha így visszapörgeti az időt, és végig gondolja az elmúlt évtizedeket, ma is így döntene? Ha most írnánk 87-et?
Akkor is úgy dönteném, igen, az biztos, csak lehet, hogy a módján egy kicsit változtatnám, lehet, hogy nem annyira vakmerően nekifognék az egésznek, még jobban gondolkodnám át, hogy milyen lépéseket kell tenni ahhoz, hogy igazán hatékonyan lehessen kialakítani egy létet, egy családot, viszont egyértelműen ugyanazt csinálnám, igen.
A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Kálnoki Mátyás vagyok, jelenleg a miklósvári Kálnoki kastélyban dolgozok, mint muzeológus.
Mióta van ebben a formában ez a kastély, mióta látogatható?
A felújításokra 2015 és 2017 között került sor, és 2017 áprilisában nyitotta meg a kastély a kapuit.
Milyen állapotban kapták meg?
Mint ahogy gondolhatják, a kastély állapota a többi erdélyi kastélyokhoz hasonlítható volt, amikor a 90-es években édesapám még visszajöttek. Jobb állapotban volt a többiekhez képest, mivel nem magtárnak vagy örültekházának használták a kommunisták, hanem mint kultúrközpont a falu számára, ami azt jelentette, hogy egy kicsit becsben tartották, és néha meg is javították, ezért nem züllött annyira le, hogy ne lehessen használni semmire.
De az eredeti stílusából mennyire volt kivetköztetve, amikor átvették?
Hát nyilván levettek minden díszt, ami a kastély külsején látható, a címereket, a boltíveket, a freskókat, a stukkódíszeket, úgyhogy a kommunistákhoz tipikusan csak a fehér és szürke falak maradtak, viszont a fehér festék alatt találtunk az eredeti falszíneket, és azokat sikerült visszaállítanunk, mikor felújítottuk a kastélyt.
A falakat átrendezték, vagy azokat meghagyták úgy, ahogy volt eredetiben?
Ez egy jó kérdés, ugyanis a nagy terem és az jelenlegi Biedermeier szalon között lévő falat lebontották, ugyanis egy színpadot hoztak létre. Ugye, mint kultúrközpont, fontos volt a falu számára, hogy legyen egy színpad is a kastélyban, és ezzel tudták kibővíteni. Szerencsére nem volt a fal egy tartófal, nem károsulta az épület nagyban, de azt újra kellett építsük.
Hány terem van jelenleg a kastélyban?
A felső szinten 5 terem van összesen, illetve a pincében még vannak termek. Konyha, borospince, stb.
Amikor végigvezetik a turistát a kastélyon, akkor honnan indulnak és hová jutnak el, és akkor így egy kicsit mutassuk be azokat a szobákat, hogy mit láthat az, aki itt végigvonul.
Először is, mikor megközelítjük a kastélyt az utcáról bejöve, akkor az első dolog, amit észreveszünk, az a neoklasszicista tornác a kastély közepén. Ezt logisztikai szempontból nézve a túravezetés az nem éppen itt kezdődik, hanem a kastélynak az egyik végében, az úgynevezett Biedermeier szalonban kezdünk, ami az 1800-as évekbeli stílusokkal berendezett szobát mutatja be, ami főleg a székelyeknél volt kedvezett, ezért az 1800-as évekbeli székely nemesi családoknak a fogadó szobáját mutatjuk be. Itt vannak a Biedermeier stílusú fotelek, szófák, egy bécsi zongora, és egy 1800-as évekből származó, szóval a stílus abból a korból származik a Csempekályhának. Illetve az egyik hálószoba, azt még meg kell jegyeznem, hogy csak mint vadászkastély használták, ami azt jelentette, hogy nem laktak itt az év minden hónapjában, csak főleg ősszel, mikor ugye vadászni jöttek. Ezért a szobáknak a nagy része úgynevezett nappali szoba volt, csak nappal használták, és éjszaka pedig erre külön tervezett hálószobákba vonultak vissza, ami a kastély mellé volt beépítve.
Következő teremben mit látunk?
Ez végül is a nappalija volt a családnak, illetve itt tartották az eseményeket, bálokat, koncerteket. Amiket lehet látni, elsősorban Kálnoki Sámuelnek a portréja. A portré maga 1703-ban készült, Sámuel pedig egy fontos személyiség a család és Erdély történetében is, ugyanis ő az 1600-as évek második felében élt, ugye az Erdély fejedelemségnek az utolsó időszakában, és azok az erdélyi nemesek közé tartozott, akiket a behatoló osztrák birodalom főnemesi címmel látott el 1697-ben. Egyike volt az első grófoknak itt Erdélyben.
Mi eredeti?
Sajnos az utolsó tulajdonos, egy Eugén Szávú nevű illető, mielőtt a kommunisták átvették volna a kastélyt, elhordott minden bútort a kastélyból. Ami eredeti a kastélyban, az egyik ajtó, az Ónémet szalonnak az ajtaja, aminek az alapján sikerült rekonstruálnunk a többi szobának az ajtaját, illetve ezen kívül még van Kálnoki Dénesnek, aki az 1800-as években élt a kastélyban, neki az íróasztala, amit a halála után a testvére Franciska a Széke Nemzeti Múzeumnak adományozott.
Most kölcsönben van itt önöknél?
Igen, van egy megállapodás a Széke Nemzeti Múzeummal és a Miklósvári Erdélyi Életmúzeummal között, ahogy egy bizonyos időszakra kölcsön kaptuk ezt az íróasztalt.
Ezek a berendezési tárgyak a család tulajdonában voltak, vagy most csak korabeli bútorokat próbálnak itt bemutatni?
Igenis, nem is. Nyilván mielőtt megkezdődött volna a nagyszobású restaurálás, a család már elkezdte gyűjteni ezeket a bútorokat. Hogyha a Miklósváron járnak, akkor lehet meg tudják nézni az itt található vendégszobáinkat, ahol hasonló 1800-700-as évekbeli bútorokkal rendeztük be. Kolozsvártól nem messze van egy Feketetó nevű község, ahol minden évben szerveznek a nagyszobású vásárokat. Legtöbb bútor a család tulajdona, adományokból vagy részkereskedésekből sikerült felvásárolni. Viszont mint a múzeumi kiállított tárgyakként működnek. A pincében elsősorban, amikor leérkezünk a lépcsőn, a bal oldalán a szobának az eredeti kápolnáját láthatjuk a kastélynak, ahol jelenleg a régészeti leleteket mutatjuk be, a régi cserepeket, illetve a csempekályháknak a darabjait. Tovább haladva a konyhába érkezünk, amit sikerült a régi tárgyakkal az 1800-es évekbeli életet szimulálni. Már az igazság, hogy nem sokat változott errefele ebből a szempontból a kultúra, úgyhogy a falusi házokban is hasonló tárgyakat és bútorokat lehet látni. Tovább haladva a borospincébe érkezünk, ami elég nagy változáson ment keresztül, főleg a felújítás után. Ugyanis annak ellenére, hogy a felújítás előtt mint raktár használták, a tervezők és a szüleim is felismerték a hasznosságát ennek a teremnek, és jelenleg át van alakítva, mint ebédlőterem.
Kik látogatják a kastélyt?
A kastély az főleg hétvégénként van nyitva, és mindenféle látogatót látunk. Belhoni, külhoni, román, magyar, angol, amerikai. Nyilván, amióta elkezdett a vírushelyzet, főleg belföldi látogatókat fogadunk.
Jönnek olyan látogatók is, akik átutazók, tehát nem itt szállnak meg, hanem csak megnézik a kastélyt, és tovább mennek?
Fordult már elő, igen.
Rendezvényeket itt a kastélykertben tartanak-e?
Igen, főleg nyáron, illetve késő tavasszal szoktunk nyilvános rendezvényeket tartani, amiket előre meg szoktunk hirdetni, főleg a Facebookon, és ez a hagyományőrző előadásoktól elkezdve lovaglásig mindenféleben részt tud venni. Nyilván van zene és étel és ital, amitben részt vehet a látogató itt az Erdély Életmúzeumában.
Cinta Rebeka vagyok.
Milyen szálak fűzik Miklósvárhoz?
Hát igazából a nagy szüleim fűznek ide. A nagy tatám itt született, ide valós, és így van itt egy házunk, de ő már meghalt. A nagymamám vette úgymond át, aki valójában Köpeci, de itt jobban szerette, úgyhogy inkább ő ragaszkodott ehhez a házhoz, és mindig jöttünk ide nyáron, vagy akármikor csak úgy kertészkedni, meg a házhoz, ez ilyen kötelező program volt, és igazából így muszájból voltam itt mindig.
De azért nem volt az olyan rossz, mert szép emlékek fűzik azért Miklósvárhoz.
Jaj, persze, hát télen mentünk szánozni, nyáron szekerezni, úgyhogy nem volt olyan rossz.
Most egy bizonyos időszak után, amit Angliába töltött, visszaköltözik Romániába, és hozza a barátját is. Miért döntöttek úgy, hogy Angliából erdővidékre költöznek?
Én eleve Angliába csak rövid ideig akartam ott maradni, mert én szeretem itthon, és mindig is tudtam, hogy itthon akarok élni. Amikor őt megismertem, akkor egy kicsit úgy volt a fejemben, hogy akkor ez az én tervem úszott, hogy nem tudok így hazajönni. De hazajöttünk csak nyaralni, és ő egyből megszerette itt. Igazából nem is értem, hogy szerette meg így egyből, de már az első napon mondta, hogy na jó, akkor mikor költözünk ide. Mondtam neki, hogy hát ne viccelődjön ezzel, mert hogy nekem ez fontos lenne. De nem, ő nem viccelődik, ő ezt komolyan gondolja. Ugyancsak így volt, mint ahogy minden nyáron, hogy jöjjünk kertészkedni, most is jöttünk kertészkedni, mert hát a kertet nem lehet hagyni. És akkor meglátta a házat, és már neki ez nagyon megtetszett, és így kérdezte az én anyukámat, hogy mennyiért adná el neki. Mennyi pénzért, és akkor anya mondta, hogy hát ő nem adja el pénzért, de hogy mi beköltözhetünk a házba ingyen. Ő egyből, hogy na jó, akkor nem megyünk vissza, mi most itt maradunk. Mondtam neki, hogy azért szálljunk le a földre, visszamegyünk szépen pénzt keresni, és akkor majd hazajövünk.
Hány év angliai élet után döntöttek így?
Hát ő egész életében ott élt, nekem 2 év lesz, amikor hazajövünk, végül is nem olyan sok.
Mennyire tud magyarul?
Semennyi. Annyit tud, hogy szia, jó napot, beszélek kicsit magyarul, elnézést.
És szeretlek, az bizonyára tudja.
Szeretlek.
Na ez a legfontosabb, akkor bizonyára románul sem tud.
Nem, románul még ennyit sem tud, de igazából tervezi, hogy mindkét nyelvet megtanulja, de még az elején tart.
Milyen tervekkel jönnek vissza? Mit szeretnének itt csinálni? Mert azért 2 év után is újrakezdeni valamit elég nehéz.
Sok terv van, aztán, hogy mi fog megvalósulni, ezt soha nem lehet tudni. De vannak ilyen tervek, hogy ő szakács Angliában is, én meg cukrász voltam. Volt egy ilyen tervünk, hogy esetleg nyissunk egy éttermet az itteni turistáknak, de volt olyan terv is, hogy talán próbálkozzunk meg valamilyen online bizniszbe kezdeni, amit így itthonról lehet végezni, és közben a kertet tudjuk gondozni. Úgyhogy még nem tisztázódott le. Egyelőre most a legközelebbi terv az az, hogy hazajövünk a nyáron, elkezdjük a házat kicsit kipofozni, felújítani, aztán valószínűleg vissza fog kelleni, menjünk Angliába egy pár hónapra, hogy még keressünk egy kis pénzt, aztán majd hazajövünk, és akkor kéne elindítani valami saját bizniszt, amiből megélünk.
És mikor lesz a nagy buli?
Előbb-utóbb, de még nem tudom, hogy mikor lesz az.
Vajda Imre vagyok, Miklósvári lakos, 68 éves, Miklósvári Somosság közbirtokosság elnöke.
Mióta elnöke a közbirtokosságnak?
2000-től, elejtő fogó.
Mekkora területen gazdálkodik a közbirtokosság?
257,7 erdőterület, plusz 16,79 legelő.
Mindent sikerült visszaszerezni, vagy még van, amit vissza kéne kapjanak?
Nekünk, ami hivatalos volt, mindent sikerült visszaszerezni. 2 részben, kicsit nehezen ment, de sikerült, hál' Istennek.
Milyenek ezek a területek? Mennyire jó minőségűek? Tudnak-e pénzt csinálni?
Meg vagyunk elégedve az erdővel. Közben az erdőt úgy kell gondozni, mint a saját kárnédét, hanem akkor nem lesz belőle semmi. Igaz, amikor visszakaptuk, kaptunk 2 terület, egy 7 hektáros, egy 9 hektáros, majd le volt tarolva. Pénzt kellett befektessük újra telepíteni. Nál volt semmi épületünk, illetve vegyünk egy nagy irodaépületet, azt is sikerült. Magunkra van íratva. Én szerintem a tulajdonosok meg vannak elégedve. Megkapják minden évben a gyűlés, amit határoz. Forrészít és pénzrészít is.
Hány tagja van a közbirtokosságnak?
Hát, sajnos 163-mal kezdődik, de már 224 van. Az örökhagyók kihaltak, hogy oszlik gyerekekre, unokákra, oszlik széjjel.
Mennyire küzdködnek azzal a problémával, hogy a tagságnak java része már nem Miklósváron lakik? És akkor ez hosszú távon bizonyára probléma fog lenni, hogy a világban mindenhol van tagunk, és akkor mi lesz majd a földekkel, meg a jogokkal?
Azt kell mondjam, hogy 60-70%-a melynek nagy területe van, nem miklósváriak. Szóval miklósvári gyökerek, de el vannak költözve. Ők még tartsák ugye a kapcsolatot, de hiába hívom gyűlésbe, idestől, nekik csak a telefon van, vagy valamit konkrétan megbeszéljük, hogy követelik a jussukot. Nem tudom, hogy mi lesz ebből a vége, mert fölvásárolni azt a tudom csinálva, amit nem szabad eladni, ugye akkor közbirtokosságunk 3-szor meg kell hirdesse, véve ugye csak tagliát, idegen nem veszünk, 3-szor a közbirtokosság megvásárolja, de ilyen még kevés volt.
Közbirtokosságoknak az a lényege, hogy a föld itthon maradjon, tehát megmaradjon a közösségnek.
A joguknak követelik, területet nem akarják eladni még,
A közbirtokosságot mennyire tekinti a közösség fejőstehénnek, hogyha valamire kell a pénz, akkor önök azok, akikhez fordulnak?
Előre nem ígérkeztek, az egyházon kívül, az egyházat mindig fával. Én azt is mondtam, hogy már több gyűlésén is, mióta falu gyűlés, hogy szégyenős kódusnak üzest, azt is csinálja, ha senki nem jön, akkor én hogy tudjam felajánlani. Mert én csak egy képviselő vagyok. Tavaly előtt, az előtt, mikor a templom ünnepélyek voltak, tavaly már jobban beavatkoztam, mondtam, hogy besegítik, csomagokba is szoktunk segíteni a gyerekeknek. Amiből lehet gyűlés, amit meghatároz, jó vagy, nyugodtan tud segíteni, mert most már annyira vagyunk, hogy van egy kicsit őkénk is.
Milyenek a munkatársok? Mennyire tudnak összedolgozni?
A munkatársokkal össze tudunk dolgozni, mert legtöbb nyugdíjas, minden rám hárul. Én vagyok erdőn, irodában, otthon, minden. Úgyhogy igen sokat is vallottam előre, de most már nézem, hogy vége felé kéne lenni, de az sincs, aki hátul vegye mondjuk nagyjából. Sajnálom, és az észből, mert azért dolgoztam, hogy maradjon, s legyen. Én nem abban jártam, hogy eszközöket, ilyesmit vegyek át. Az öreg emberek, az a 60-70 éves ember, amit visszakapott, valamit kapjon belőle. Jöttünk 4 méterfát is, hektárok, 3 méterfát plusz 200 lájt, 300 lájt hektárjára. Nekünk kevés a legélő, nincs szubvenciónk. Én csak a fábogatás vagyok az erdőben.
A fát azt kinek adják el?
Fát litizen adjuk el, és körülbelül olyanokkal tárgyalunk, akiket ismerünk, akik tudunk, hogy biztos cég, és mikor azt mondja, hogy 20-án a bankban van a pénz. Már sajnos volt olyan, aki még most is tartozik 15 év után. Ilyenekkel nem lehet.
Az ilyentől, ami hátrálék van, ezt hogy lehet behajtani? Tehát, hogyha már 15 éve tartozik, akkor még pár évet biztos fog.
Volt kettő is, a cég falimentet, azt mondta, hogy nincs miből, és elvágták a törvényszék. Egyiknek a 3000 és a másiknak a 4000, de ez is kárunk volt nekünk.
Na jó, de miért az önök kára legyen, hogyha egyszer meg volt beszélve és adtak fát?
Lefoglalják, ami aktívik van, nekik munka, mivel dolgoznak, ami marad, marad, semmi nem. Így működik Romániában.
Meddig bírja ezt csinálni?
Meddig az egészségben van, kezdett romlani.
Én úgy látom, hogy olyan lelkesen csinálja még ebben a korban is, és említette is, hogy jó volna, ha már egy fiatal odaállna ön mellé, de akkor mi lesz, hogyha egyik nap azt mondja, hogy már nem bírom?
Csak lépni kell előre, ezt nem szabad abba hagyni, ezt kell csinálni. Erdészmérnökök nagyon jó szakemberek, meg tudják tanítani őket. Az, hogy ilyen kicsi koromban szerettem, akartam is lenni erdészte, valaki közben szólott, nem sikerült. Ismerem egész erdőt, egyik sorkátulom az.
Önök a Faluvilága című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Farkas Lajos vagyok, miklósvári lakós, 25 éves, és gazdasággal foglalkozok.
Ez családi hagyomány, vagy ön döntött úgy, hogy megpróbálom, és lesz, ami lesz?
Voltam külföldön is, jártam az iskolán végeztem, de úgy döntöttem, hogy gazdasággal folytatom. Tartottak édesapám még fesztehánt, 3-4-et, család szükségletire. Akkor úgy döntöttem, hogy ennek fogok.
Külföldön is mezőgazdaságban dolgozott?
Nem, vágóidon voltam, mészárszéke. Ez 6 hónap volt.
És az bőven elég volt a külföldi munkából? Mert mindenki azt mondja, hogy ott kolbászból van a kert.
Mit mondjak? Jól lehet keresni, de viszont dolgozni is kell eleget. Távol van az ember, és itt van legalább, másképp van úgyis minden.
Most mekkora az állatállomány?
Most 20 darab szarvasmarha van, bornyuks, még próbálunk szaporítani és fejleszteni még.
Mi lesz, ha tehél? Azt leadják, hogy feldolgozzák?
Az Olympusnak adjuk még egyelőre, aztán gondolkozunk rajta, hogy külön álljunk, még a szaporodástól függ.
Jól fizet a feldolgozó, vagy ha nem fizet jól, de legalább időben fizet?
Rendesen fizet, de többet is kaphatna, mert most jelen pillanatban is 1,35-ben fizeti litrit.
Amit megvalósított, ez önerőből jött létre, vagy a pályázási lehetőségeket is kihasználta?
A legtöbb önerőből 2019-ben pályáztam ott a proekonomikával egy bálázót, de a többi gép állatok önerőből.
Meddig lehetne bővíteni ezt az állományt? A család még meddig bírja? Mert gondolom, hogy olyan sok alkalmazottat itt sem lehet kapni.
Jaj, nem, hát erős, nehéz embert kapni. Mi úgy gondoltuk, hogy a család 30-40-et megbír.
És ehhez kéne bővíteni az istállót is, vagy a jelenlegű infrastruktúra ezt ki tudná szolgálni?
Az istálló bővítésen az idén nyáron kéne kialakuljon. Akarunk külön pajtát csinálni, mert már nem férnek, mert régi hagyományos pajta van, és nem volt így tárvázva a nyálatra.
Más alatban nem gondolkodtak, vagy erre álltak rá, ezt csinálják?
Eleinte jókkal akartam, de aztán végül csak a szoros moromorot, még egyelőre így van a terv.
Mekkora terület szolgálja ki ezt az állatállományt?
Most jelen pillanatban 5 hektár 80 a szántófűdvó, és van 20 hektár kaszáló, de viszont bérelve van a többi.
Minden mezőgazdasági gépe megvan, amivel tud dolgozni, vagy össze tudnak társulni a gazdálkodók? Hogyha nekem nincs ez a gépem, akkor kölcsön adjuk, vagy besegítünk egymásnak?
Nagyjából megvan minden, még kéne, mert azért sok minden kéne még, de nagyon a segítséggel az a baj, hogy sokan nem gazdálkodnak, és milyen a mai nép. Fétik a szerszámokat, hogy az ember meg kell próbálni saját maga talpára állni.
Akkor az, amikor mi szorgalmazzuk, hogy társuljanak, meg segítsék egymást, akkor ez csak egy ilyen álom. A valóságban azért mégsem úgy működik, hogy mindenki egy szóra ugorna és társulna.
Hát azért minimális alapon segítnek egymásnak az emberek, már nem igaz, hogy nem. Szorúcsága esetén is, ha bajban van az ember, így azért kisegítik, nem igaz, hogy nem. De azért mindenki megvan a maga módja.
Ebből bizonyára nem lehet nagyon meggazdagodni, de úgy becsületesen meg lehet élni?
Én szerintem meg lehet élni, sőt, haladni is lehet. Csak addig késő, míg az ember annyira szerszámokat, s mindent előállít, szerintem azutántól jól lehet élni.
Másban nem gondolkodott, csak az állattenyésztésben?
Még egyelőre nem. Ezt akarom bővíteni még egyelőre. Aztán nem tudom, hogy lesz tovább.
Család van?
Még nincs.
Lehet olyan lányt kapni, aki teljes gőzzel önmellé tud állni, és akkor ezt az életvitelt vigye tovább?
Lehet. Jelen pillanatban is van barátnőm, aki itt szereti az állatokat, és aztán kialakul valahogy.
Ha már ennyi munkája van ebben a gazdaságban, és ilyen szeretettel végzi, akkor bizonyára már külföldben nem gondolkodik. Vagy igen, néha bejön, hogy ha én most ott dolgoznék, akkor nem lenne ennyi bajom?
Valahogy nem vonz most már külföld. Az a 6 hónap bőven elég volt, mert nem is éppen olyan szép külföld, ahogy leírják. Van, hogy az ember felmérgelődik, mert itt azért sokat mérgelődik az ember, de erős fel kéne mérgelődjek, hogy külföldre menjen.
Szórakozásra van lehetőség? És egyáltalán idő van-e?
Van, mert ugye van édesapám, és a testvérem is bésegít, úgyhogy amikor valahova menni kell, akkor fasz van, aki az állatokat állás.
Ezzel műsorunk végéhez értünk, a Kovászna megyei Miklósváron készült riportösszeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották a Viszonthallásra.